Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Mindjárt egy pontos időt is mondok. 8 óra, 8 perckor köszöntjük az egyébegy ülteket. Itt a Millás reggeli folytatódik a Rádió Café 98.0-án. Gede Balázsral. Ja, bocsánat, adok neked hangot.
És Mihály Csandrással, igen, innen a hármas mikrofonra.
No, 0636 98 0 98 0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Úgyhogy ide lehet mindenféle üzenetet küldeni a műsor készítőinek. Valaki már itt átgondolta ezt a pezsgő feltalálás dolgot, és a sör feltalálását is. Ő mindegyik esetében valamiféle ilyen technológiai balesetet sejt a háttérben, de nagyon hosszan írja, úgyhogy én ezt most nem olvasnám be a nagy érdeműnek. No, akkor... még valami közlekedésben van valami, Balázs?
Nem nagyon látom, pedig kértük, de most vagy annyira jó a helyzet, vagy nem közlekednek a hallgatók, vagy várjál csak, ez mi, John Warno, áruljátok el, létsz, hogy mit jelent a tech energia.
Ezt majd el fogjuk árulni, megígérjük, ha majd odaérünk. Ki jött rá először, hogy a sajt az nem romlott?
Már tej. Pedig az volt szerintem.
Csak
egész jó íze volt. Gondolom először megaludt, aztán valahogy elfolyt a savója, ja. Megdermett, vagy elpárolgott a savója, és akkor először egy ilyen kevésbé préselt, de egy ilyen laza szerkezetű sajt lett belőle.
Na, újra struktúráljuk némileg a műsort, úgyhogy egy kis türelmet hadd kérjünk tőletek.
Addig hallgassatok muzsikát.
Muzsikálunk egyet, aztán jövünk vissza nem sokára.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
A kiberbiztonság fontosságáról nem győzünk eleget beszélgetni, most is ezt fogjuk tenni, és arról természetesen, hogy a vállalkozások mennyire vannak felkészülve ezen feladatok elvégzésére. Ugye egyrészt nyilván a működésükben és az ügyfél oldalról is elvárás, hogy a digitális biztonság, másrészt most már ilyen törvényileg is a NIS2 kapcsán egy felkészülési időszak van, ott kell teljesíteni dolgokat, ugye a kibertantörvényben vannak megfogalmazott előírások. Szóval igen sok feladat hárul a vállalkozásokra, hát hogy ezt mennyiben tudják megugrani, vagy mennyiben kapnak segítséget ez ügyben, azt dr. Butyán Leventével, a Digital Tech Edi kiberbiztonsági szakértőjével, a Crisis Labor vezetőjével, a BME egyetemi tanárával fogjuk átbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Én meglepődtem ezen a témán, mert hogy azt gondolnánk, hogy annyi ilyen zubog magánemberként ránk mindenféle kiberbiztonsági probléma, kit nem hívtak a bankjától, hogy most azonnal adja meg a bankszámla adatait, mert szeretnének utalni, meg ezer és ilyen dolog van. És emellett még van egy jogszabályi nyomás is, ahogy tanult kollégám felhívta rá a figyelmet. Hát aki ilyen helyzetben nem foglalkozik ezzel, az nem tudom, hol él.
Így van, hát... Van egy törvényi előírás is, vagy lesz, és hát magánemberként is találkozunk ilyesmivel, de a probléma komplex, tehát itt igazából nem feltétlenül arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy ezzel foglalkoznunk kellene, inkább az a probléma jelenleg, hogy nem feltétlenül tudja egy vállalkozás, főleg egy kis vállalkozás, hogy hogyan is induljon el.
Mert hogy itt megint olyan van, hogy ott lehet a kutya elhantolva, hogy ezt így ráakasszák az IT-sre, mert azért reméljük feltételezni, hogy valamiféle IT szakember van, és akkor azt mondják, hogy figyelj, ha már úgyis te szerzed a vasakat, akkor csináljuk már meg ezt a NIS2-t is. Gondolom így megy, és itt meg megint csak belebotlunk abba, hogy ez nem olyan, hogy akkor veszünk egy tűzfalat, meg veszünk egy vírusírtot, és akkor hátradőlhetünk, hogy megvan.
Hát pontosan, tehát eleve például a NIS2-nek való megfelelés azért az nem ennyire egyszerű, hogy veszünk egy tűzfalat. Tehát ott komoly követelményrendszer van, az egésznek egy nagy kerete van, hogyha valaki például nem felel meg, akkor az akár még szankciókat is vonhat maga után. Tehát az biztos, hogy egy szisztematikus folyamat kell legyen az arra való felkészülés és a megfelelés. Úgyhogy ez nem lehet csak úgy az IT-sra tolni ezt a feladatot, akinek amúgy is rengeteg egyéb feladata van. Tehát szervezeti szinten is ki kell alakítani ennek a rendszerét, felelősöket, szabályzatokat kell alkotni, és utána a megfelelő technikai műszaki megoldásokat bevezetni.
A szaktudás ez megvan? Mondjuk egy átlag cégvezetőt néve és egy átlag IT is. Tehát, hogyha ők ketten legalább összeülnek, akkor ez ilyen önállóan megugorható dolog, vagy mindenképpen valamiféle külső szakértőt, vagy külső vállalkozást be kell vonni?
Hát ez nyilván adott cégtől is függhet. Én biztos vagyok benne, hogy vannak cégek, ahol van ilyen szaktudás, de ez főleg...
Főleg, hogyha a profiukhoz közel áll a
digitalizációs... Így van, főleg, akik amúgy is informatikával foglalkoznak, vagy nagyobb vállalatok, ahol ezt meg tudják fizetni. Itt ugye a kis és középvállalkozások, amit problémát jelenthetnek, akik segítséget igényelhetnek. És végülis ez a Digital Tech Edik, ezért jött létre. Ez ugye egy európai kezdeményezés, egy innovációs hub vagy központ, aminek pont az a célja, hogy a digitalizáció folyamatában segítse a kis és középvállalkozásokat, közintézményeket, és többféle témában történik ez, mert ugye a digitalizáció az azért sok mindent jelent, és a mi edikünk például kiberbiztonsággal is foglalkozik, ebben nyújt szolgáltatásokat.
Mióta működik, hogy ezt az Európai Bizottság és a kormány együtt alapította, vagy európai alapítással is beszállt a kormány?
Így van, ez egy európai kezdeményezés, de a finanszírozás az Európából és Magyarországról is jön. Ez most már majdnem 2 éve működik. 5 ilyen edik van Magyarországon, miénk az egyik, ez a Digital Tech edik. Mi a kiberbiztonság mellett foglalkozunk még pénzügyi technológiákkal, fintech, oktatási technológiák, edtech, üzleti fejlesztés, blokklánc technológiák, tehát ezekkel a területekkel. Én személy szerint a kiberbiztonsági munkacsomagot vezetem.
De alapvetően képzés, edukáció a lényeg. Tehát amit mondtunk és beszéltünk, hogy
vagy ne lehessen azt mondani, hogy én ez nem értek, igen, de előírtak valamit, amit teljesítenem kell, akkor ezt
hát
hogy
ez nem szorosan a szabályozáshoz kötődik. A NIS2 az csak egy ilyen pont jókor van, és ezt meg lehet lovagolni, de igazából ez ettől függetlenül is egy fontos dolog. Pontosan ez a központ tanfolyamokat tart, és tanácsadás szolgáltatásokat nyújt. Ugye a tanfolyamok keretében alapvető területeit a kiberbiztonságnak tudjuk oktatni azoknak, akik ez iránt érdeklődnek. A tanácsadások pedig célzottabb problémák megoldást jelentenek. Vannak tudatosságnövelő események, amiket csinálunk, részt veszünk meetupokon, konferenciákon, próbáljuk ugye ezt is növelni. És ami igazából egy nagy, hogy mondjam, előny, vagy igazából egy pozitívum, hogy a vállalkozásoknak ez nem kerül valójában semmiben, mert ugye a mi finanszírozásunk az a projektből jön, és így a vállalkozások a de minimis keretükből lényegében konkrét forint fizetése nélkül vehetik igénybe ezeket a szolgáltatókat.
De ezt hogy kell elképzelni? Tehát kitelepülnek, és akkor ilyen átvilágítás van, és akkor rámutatnak arra a pontra, ahol esetleg lépni kell, vagy vannak ilyen nagycsoportos tanfolyamok?
Mind a kettő. Tehát van oktatás, van egy portfóliónk, tehát a digitaltechedik.hu oldalon meg lehet nézni, hogy milyen oktatási...
Így egyben minden, digitaltechedik.hu.
Ott meg lehet nézni, hogy milyen tanfolyamokat tartunk, és a tanácsadásban is van egy portfólió, hogy mivel kapcsolatban adunk tanácsot, és akkor, hogyha egy vállalkozás be tudja azonosítani, hogy őt konkrétan mi érdekli, akkor jöhet, de van olyan tanácsadás szolgáltatás is, ami ilyen nagyon általános kiberbiztonsági orientáció, ahol segítünk az ügyfélnek egyáltalán.
Mondjuk megérteni ügyvezető úrnak, hogy ez miért fontos
így
ez
van,
a terület.
Pontosan. Mi az, amik őket érinti, és hogyan tudnak előrébb lépni.
Mennyire tudják, mennyire ismerik ezt a vállalkozások? Tehát mi most beszélgettünk, és vélhetőleg jó sok érintethez eljutunk ugye a hallgatói összetétel kapcsán, de mennyire tudnak róla, és mennyire informáltak a vállalkozások, hogy van ilyen segítség, tehát van lehetőség képezni magukat?
Hát szerintem egyre inkább ez talán terjed, ugye én ehhez kevésbé értek az ilyen marketing részhez, de azt tudom mondani, hogy már több tucat, csak a kiberbiztonság területén több tucat ügyfelünk volt, a tanfolyamokon több száz résztvevő, úgyhogy azért nagyjából...
Ezek ütemezetten indulnak, vagy jelentkezés függvényében, hogyha összejön egy csoport?
Meg például számít a méret, tehát hogy egy három főt foglalkoztató mikrovállalkozás is akár sikerrel fordulhat, így vagy van. Itt azért van valami olyan,
nem,
hogy
nincsen
csak a kis és vasacéles fémművek ZRT.
Nem. Uh-huh. Épp ellenkezőleg, tehát nagy vállalatoknak nem szól, ez a KKV-knek szól. Úgyhogy akár egy kis, például volt egy családi vállalkozás ügyfelünk, aki pár fős cég, mindenki családtag, az IT-s is egy családtag, és nagyon örültem, hogy olyan körültekintő volt és odaadó, és érdekelt ez a téma, valamelyik meetupon hallott rólunk, fölkeresett, és akkor kimentünk többször.
Nagyon furcsa érzésem van ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy még mindig magyarázni kell, innen is indultunk ezt a dolgot, hogy miért fontos, meg hogy lehet ezt az egészet helyére tenni, de hogy ez egy növekvő probléma, és nem csak a jogszabályoknak való megfelelőség, mert ugye az emberek általában, amikor azt mondjuk, hogy jön egy szabály, uniós szabály, ennek meg kell felelni, ha nem felelsz meg, akkor bírság, akkor ez a jaj, ússzuk már meg valahogy olcsóbb. Meg hogy már megint Brüsszelben kitaláltak valamit, ami igazából ránk nem is vonatkozna, de hogy mégis meg kell csinálni. Közben meg ugye, ahogy ha a kiberbiztonsági folyamatokat nézzük, akkor nem az OTP-t fogják, vagy nem a Mercedes, vagy nem az Audit fogják nagy valószínűséggel támadni, hiszen ott annyi pénzparipa fegyver van a kibervédelemre, hogy azon nehéz áthámozni. De mondjuk, ha én az OTP-nek egy beszállítója vagyok, egy párfős családi cégként, mert
tudom, akkor... Múlt héten beszélgettünk a Booking.com elleni támadások, csalások. Nem a Bookingot támadják, hanem a szállásadót, aki egy kis panziót üzemeltet, egy kis vállalkozás, pontosan. Akikről beszélünk, mert ott van a rés.
Van. Tehát az a fontos, hogy ez az érintetteknek az érdeke is. Tehát ez nem egy jogszabályi megfelelőség, hanem adott esetben létkérdés lehet.
Így van. Tehát ezt kell megérteni. Egy jó hasonlat lehet talán az egészség, mint a testünknek a fizikai egészsége, hogy azért is tennünk kell valamit, és megelőzés az ott is sokat segít, hogyha már megbetegszünk, sokkal nehezebb orvosolni a problémákat, és ugyanúgy itt a kibertérben is
a megelőzést
kell a védelmet fordítani, és nagyon jó volt, amit itt a rés, tehát azért nehéz ez a probléma, mert elég komplexek a rendszerek, széles a támadási felület, és a támadóknak egyetlen rés elég.
Igen.
Például a beszállítói láncban egy gyengén védett vállalkozás, és komoly károkat tudnak már így okozni. Még a védekezés ugye az azt jelenti, hogy mindenhol körülbelül egyenszilárdságban meg kell valósítani a védelmet, és ez bonyolult és drága és nehéz.
Világos. Na hát ehhez nyújt segítséget a Digital Tech Edig. A honlapjukon, tehát a digitaltech.edig1.hu-n meg lehet találni információkat, és hát nyilván azokat a workshopokat és lehetőségeket, amivel képezhetik magukat a KKV tulajdonosai vagy a delegált emberei. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Butyán Levente volt a vendégünk, a Digital Tech Edig kiberbiztonsági szakértője, a Crisis Labor vezetője, a BME egyetemi tanára.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kicsit felfordult az adásmenet, de az adóvilágot egybe le fogjuk tolni.
Ez olyan, mint amikor a németek mennek a reggeli svédasztalhoz, ugye, és mindent egymásra pakolnak, mi is mindent megkaptok, csak kicsit más sorrendben, meg kicsit máshogy. Na, egyik születésnaposunk a Macaulay Culkin, amerikai színész, vagy gyermekszínész, ugye, mert a továbbiakban sajnos az a pálya egy kicsit megtört, 1980-ban született ezen a napon. Azt mondta egy alkalommal, olyan híres vagyok, amilyen mindenki csak lenni akar, és igyekszem megszabadulni tőle.
Hát ez az életpályája, némi keserűséget érzek ebben. Mennyire, igen, 10-ből, egy 10-es skálán mennyire utálja ő Kevinnek a szerepét vajon? Ez egy ilyen költői kérdés. Na most szusszanunk egyet, és akkor jön adóvilágrovatunk, benne pedig Új-Zélandra fogunk kalandozni.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A tech energia vezető országait járjuk körbe itt az Adóvilág rovatban. Új-Zéland kerül most terítékre. Gerendi Zoltán segítségével nézzük át a gazdasági állapotát az országnak, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia Zoli, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hallgató nem érte, hogy mi az a tech energia, akkor még ezt mondjuk el, mert elkezdtük, amikor ugye elindultunk erre a körutazásra, de lemaradt róla ezek szerint.
Igen, tehát a 20. 21. század főiparágait nézzük, és ugye a modern energiáról, tehát a tech energia, ami nem a klasszikus fosszilis, tehát minden, ami megújuló nagyjából, tehát a villamosenergia, geotermikus, gyakorlatilag szél, nap, és így tovább. Tehát minden, ami nem fosszilis.
Akkor már értjük az új-zélandi választást, mert hogy nekik ugye nyersanyaguk nem nagyon van, viszont vannak vízeik, úgyhogy jelentős vízi erőmű kapacitás sejtek ott a háttérben.
Abszolút, ez jó sejtet, tehát gyakorlatilag náluk a Eleve az elkötelezettségük nagy, ezt hozzá kell tenni. Tehát, hogy ők is ezt a 2050-es teljes energiaátállást szeretnék megvalósítani megújuló energiára, de most már ők jelenleg most is az áramnak a 80%-át megújuló energiából biztosítják, azaz gyakorlatilag geotermikusból, vízből és szélenergiából. De az ő elkötelezettségük az azért nagy, mert ha jól olvastam, akkor az áram az csak az energiamixüknek egy része, de ők és a 60%-a még a többinek, az gyakorlatilag az egész csomagnak, ha így nézzük, az fosszilis, tehát az olaj, gáz és szén, az arról is megpróbálnak 2050-ig teljesen lejönni. Tehát itt egy nagyon komoly elkötelezettség van, de már most is az élharcosai ennek a témának, és így kerültek ők be ebbe az adásba. Egyébként a Új-Zéland nem nagyon van a látókörünkben, olyannyira nem, hogy a távolság az tényleg a világ vége. Tehát, hogyha most így a távolságokat nézzük, akkor a Európától 18 000 kilométerre van kerekítve, Kínától 11 000-re, a USA-tól 12 500-re, és magától Ausztráliától is 4000 kilométerre. Tehát, hogyha ugye a hallgatók megpróbálják elképzelni, akkor ez Ausztráliától van gyakorlatilag dél-kelet irányba, bocsánat. És ez egy nagyon komoly távolság, ami hát egyrészt ugye a megközelítésüket is sok szempontból akadályozza, vagy egyáltalán, tehát majd fogjuk látni a történelmükön, de nem egy egyszerűen meghozott terület, de tényleg itt a közlekedés egy kulcs kérdés volt, és amíg nem volt légi közlekedés, addig itt a hajózás ment, és hogy egy picit a hajózásban egy gondolat erejéig elmélyedjünk. Én néztem most így az olimpia margójára, hogy ők hogy állnak ezekkel a vízisportokkal, és egyébként megdöbbentően jól. Tehát ugye a maga ez egy kis nemzet, tehát ez egy 5 milliós nemzet, és maga a terület is 270 000 négyzetkilométer, tehát mondjuk azt mondjuk háromszoros és a Magyarországnak is a lakossága meg a fele körülbelül.
Hát figyelj, ezért beszélgetünk mi most a távolság miatt, mert hogy nekem annak idején a 90-es évek végén kitántorgott Új-Zélandra az egyik nagyon kedves barátom, aki ilyen birkanyíró bandákat üzemeltet kint Új-Zélandon, és néhány évvel ezelőtt végig kivolgatta az ismerőseit, hogy nem mennénk-e ki. csatlakozni hozzá, ilyen birkanyíró bandában, és hogy elég jó kis bevételeket ajánlott, de aztán ránéztem a térképre meg, hogy hogyan jutunk oda ki, meg hogyan lehet onnan hazajönni.
Igen, én is beszélgettem emberekkel, hogy egy célpontnak megtalálják, de jó lenne, mert szép zöld természet, egy jó gazdaság, jó társadalom, kérdés, hogy jó információkat szereztek-e, de a távolság, hogy az, az nagyon visszatartó.
Ez egy olyan érdekes téma, szerintem még pontos röviden, hogy ez a távolság egyébként egy ilyen menekülő helynek is tartják őt.
Egyébként az a másik vége, igen.
Sőt, van egy ilyen világvége forgatókönyv, abszolút. Hogyha jönnek a zombik, na, és megfőlünk, és nem tudom én kicsoda, hova kell menni, akkor mindig Új-Zéland vezeti igen, ezeket igen, a dolgokat, abszolút. Hogy oda a zombik, aztán mire átcsónakáznak addigra.
Hát inkább a maorik, mint a zombik. Most csak a sporta nagyon röviden, aztán menjünk tovább, hogy több mint 20 olimpiai aranyérmük van vitorlázásban, ami egyébként azért ér, és egyébként az evezős nyolcasaik is folyamatosan nyertek, tehát nagyon komoly, de ami érdekes, hogy az Amerika kupát, ami egyébként mozzajlik Barcelonában, ami egy ilyen, a vitorlázásnak úgymond a Szent Grálya, a legrégibb versenysorozata, azt ők háromszor nyerték meg, illetve valójában többször, mert előtte is nyerték, tehát ők nyertek 95-ben, 2000-ben, és most 2017-ben és 21-ben is ők nyerték, és most 24-ben ők a védők. És hogy még egy kicsit érezzük a távolságnak azért, hogy a távolság hogy tud lecsökkenni, hogy az egyik leghíresebb Amerika kupa győztesüknek a hajóját itt Magyarországon kápolnásnéken gyártják.
A bizony, a Fanándinak a műhelyében, igen. Aki ott jön le kápolnásnéknél, nem az övé?
Az nem, az a Pauger, a Pauger és a Pauger Carbon néven fut, és az a Pauger Carbon gyakorlatilag a hajózásnál, a versenyhajózásnál az egyik legmeghatározóbb Carbon cégé fejlődött fel, és ennek kapcsán jött az, hogy a Russell Kurz, akinek az RC44-es hajóját így gyártják kápolnásnéken. Ez egy versenysorozat, de egyébként sok más gyártanak, csak a Pauger jutott ide is, és ennek része volt a cég felfutásában ennek a új-zélandi magyar kapcsolatnak. Tehát az új-zélandi vette észre, hogy itt milyen jó dolgokat lehet nyerni. Csak ennyi a farvizéről, tehát baromi messze vannak, és egyébként abban is újak, hogyha így belenézünk, hogy 2008-ban ők kötötték meg az első free trade agreement-et, tehát szabad kereskedelmet Kínával. Nem mintha olyan nagyon, nekik a fő kereskedelmi partnerük egyébként Ausztrália, de a fő irány az mégiscsak ugye Kína itt is, tehát a Kína is jön föl, úgy mondanám, tehát Ausztrália az a leghatározó, de egyébként Kínával is baromi erősen kereskednek, főleg agrárterületen, tehát amit mondtál, a birkanyíró barátod, a ismerősöd, az abszolút jogos, mert egyébként a gyapjú az egy nagyon erős export termékük, tehát egyéb mindenféle ilyen birkatermékük is, tehát ez abszolút meghatározó, tehát az iparukban a fagyasztott ételektől kezdve egy csomó élelmiszer, de beleért a gyümölcsöket, kiwi például tipikusan baromi mennyiség, és hát ugye a mezőgazdaságban a halászat is egy baromi erős ágazatuk, tehát ők nagyon erős területek. De egy picit végfutva a történetükön, tehát az országot már látjuk, területét látjuk. A legnagyobb része az egyébként az ország közel 40%-a mezőgazdaságra alkalmas, tehát ebből ered ez a történet. De a történelmük az viszonylag rövid, csak érdemes lehet végfutni, hogy a Tasmán Ábel fedezi fel, tehát Tasmánia, ugye Ausztrália kapcsán látjuk. Őt megelőzően polinéz bevándorlók jönnek ide, akik egyébként részben a maorika leszármazottaik, de mindig beszélünk a vikingekről, hogy mekkorákat hajóztak.
Nem mondott, hogy ott is voltak.
Nem, vikingek nem voltak ott, de a polinézeknek ezeket a távolságokat levitorlázni szintén nem volt kicsi távolság. Tehát azért gondoljátok, a Polinézia az Ausztrália fölött van. Most meg Ausztrália alatt vagyunk durván, ugye nézzük 4000 kilométerrel. Tehát gyakorlatilag azért ez egy állati távolság, és ezt lenyomták akkor. Most a hollandok érkeztek meg ide először 1640 körül, de ők nem nagyon telepedtek meg, ők tudták, hogy van, és igazából sok minden nem is történt, majd angolok jelennek meg kukapitányi vezetésével 1769-ben, és aztán szépen itt megindul egy ilyen egy letelepedés, amire a maoriak elég élesen reagálnak, tehát egy nagyon komoly közel 600 ütközetes háború, 40 éves háború volt, mire itt ők az angolok talajt tudtak fogni. és utána is indul a betelepedés, 1825-ben már létrehoznak egy ilyen New Zealand Company-t, amik szépen vásárolgat, tehát úgymond gyarmatosítgat a területet, és 1841-től gyakorlatilag már gyarmattá is válik, 1907-től Dominium, tehát egy külön rész már a British birodalomban, és 1947-től függetlenek. Na most két nagy szigeten fekszik egyébként a földrajzilag, nézzük a történetet, az ország. Az északi rész az a laposabb, a déli sziget az gyakorlatilag a hegyvidékesebb, ott vannak leginkább, ott van a gyakorlatilag az ilyen déli Alpoknak hívhatjuk, ott van 3700 méteres csúcs is van, itt vannak azok a ásványi kincsek, amik többé-kevésbé, tehát jellemzőek, az arany, szén, vasérc, drágakövek is vannak, ritka földszén is valami kicsi van, meg van egy pici olajok is, de döntően olaj importálok, és egyébként láttam, hogy a legjelentősebb része az energiát, tehát ők a fosszilistát importálják, tehát az ilyen szempontból meghatározó. Na most amit még érdemes látni, hogy én olvastam ilyen rövid programokat, amiért az adóba belemegyünk, a tech energiára visszatérve, hogy ezt ők nem csak mondják, hanem egy nagyon komoly fejlesztési tervük van, ami az ország méretébe adódóan nem csak arra fog, hogy tegyenek le mindenhova szélerőművet a tengerekre, tehát különböző windfarmokat, tehát az olajuk ugyan lenne, de azt nem engedik kitermelni, viszont a szélerőműveket támogatják, és most különböző ilyen beruházás ösztönző irányok vannak, amiben a szolárt nem annyira láttam jelentősnek, tehát például még Ausztráliában nagyon erős, addig gyakorlatilag Új-Zéland az inkább a szélre teszi a hangsúlyt, meg ezekre a megújuló, tehát a vízi és így tovább, de a vízivel meg az a gondjuk, hogy az nagyon komoly vezetékhálózat kell. Tehát náluk nem csak arról van szó, hogy le kell telepíteni ezeket az energia, tehát ezeket az új tech energián alapuló energiaforrásokat, hanem nagyon komoly hálózatépítésre is szükségük van. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly összetett rész, de úgy tűnik, hogy a következő 25 évet ők erre rászánják, tehát 2050-re oda akarnak
érni. Nincs kétségem, hogy sikerülni fog nekik, ahogy így mondod ezeket a számokat, meg nagyságrendeket, meg gondolkozást, igen.
Igen.
Hát
igen,
az Új-Zélandiakon nem fog múlni a klímaváltozásnak a megállítása.
Úgy látom. Ez abszolút így van. Az adórendszerük egyébként ilyen szempontból nézve abszolút kellemes, tehát van egy 15%-os áfájuk, ami szerintem kifejezetten jó. Ők nem áfának hívják, hanem Goods and Service Tax, de a tartalma nagyjából ugyanaz. A társasági adó szintje az azért, hogy magyaroknak nézve ijesztő, tehát az egy 28%-os, de például náluk az árfolyam nyereségek azok teljes mértékben adómentesek, illetve van a különböző farmgazdaságoknak, erdőgazdaságoknak, tehát fába is elég erős exportőrök, ott egy ilyen 15%-os kedvezmény, ami azért az szintén már kedvezővé teszi, tehát ott is azért van mozgástér, nincsenek helyi adóik. Az SZIA-juk meg sávos, tehát az ismerős, a jó barát az ilyen szempontból nagyon elgurul neki, akkor is a 40%-nál többet, 39%-nál többet nem fizet adót, tehát azért marad még ott neki, kivéve, hogyha valami jó gazdasági modellbe csinálja. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy Új-Zéland tényleg az Isten háta mögött van, de mégis a szemünk előtt van, mert beszélünk róla, látjuk. Ön van a térképeken, nagyon szép eredményei vannak, látjuk, hogy rengeteg szempontból megtalálható az egész, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó látni, hogy egy ilyen világvége hely az olyat tud felmutatni, amire mindenki fölkapja
a fejét. És mit adtak nekünk a maorik, ugye egy csomó filmipari szakmunkás, Russell Crowe-nak is van, anyai nagyanyja maori volt, ugye Jason Momoa-ban is van maori vér, Taika Waititi filmrendező, színész, Oscar díjas rendező is ilyen maori gyökerekkel rendelkezik, úgyhogy képviseltetik magukat rendesen, minden.
Igen. Szóval én itt adnám át Botongnak a szót.
Oké, meglátjuk, hogy a kínaiak odahajóznak-e, hogy növeljék a befolyásukat.
Szárazföldi lép.
Igen. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, szép napot, Zoli. Szia. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Új-Zélandról.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Beszélnek-e már a maórik mandarin nyelven? Erről fogunk értekezni Feledi Botond külpolitikai szakértővel.
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát azért inkább a kiwi érdekesít, mint a mandarin.
Abszolút.
Hát de azt mondják, hogy a csendes-óceáni térség az kínai felségterület, és azért Kínához közel van Ausztrália is, meg Új-Zéland is.
Várjál, te milyen sajtót olvasol, hogy ezt mondják.
Nem, hát én a Zsemin Zsipaó nevű, ha még az van.
Ja, igen. Méltán híres Zsemin Zsipaó. Hát igen, azért lehet, hogy más újságok más gondolat, szóval ez itt eléggé egy elamerikanizálódó sarka ennek a térségnek, és annál is izgalmasabb, mert hogy ez tényleg nem volt mindig így, mert hogy Új-Zéland volt az, aki a leginkább kiénekelt az úgynevezett öt szem szövetségből, tehát ugye ez a legszorosabb angol száz szövetség, ami létezik a második világháború vége óta. Ugye ez az Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Egyesült Királyság, és természetesen az Egyesült Államok. Tehát ez a mai napig talán a legmeghatározóbb külpolitikai szövetségek egyike, és ez az, amikor Új-Zéland kiénekelt meglehetősen Kína-barát módon, kitalálták valamikor a 80-as években, hogy ők majd atommentes övezet lesznek, úgyhogy nem engedtek be amerikai atomtengeralattjárókat se. Tehát itt voltak mosolyszünetek, nem is kicsi mosolyszünetek Washingtonnal. Úgyhogy ez az, ami mostanában...
Na de ez már elmúlt, ugye, hogy egy nagy filmklasszikust állja, mert hogy egy ilyen megrendít hetetlen szövetségesnek tűnik ez az Ausztrál, Új-Zéland, és be is feszülnek rendesen, hogyha ilyen kínai kérdések kerülnek szóba, mert hogy nem tudom, tehát ez egy ilyen tök természetes, tehát adnak azért, mert hogy az angol királyné alattvalói fedezték fel, ez így összenő, ami összetartozik, és a dominium egy és megbonthatatlan, ez ezért van? Mert azért abban is van ám logika, hogy mindenkitől messze vagyunk, mindenkitől megfelelő távolságot fogunk tartani, és mindenhonnan szedjük az előnyöket.
Na, így van, ezt próbált a Canberra is, és Auckland is, tehát abszolút ebben voltak, hogy valahogy összehozzák ezt a, hogy szoktuk mondani, ezt a non-aligned-ot, az el nem kötelezett politikát. Ugye ebben Új-Zéland volt a nagy kísérletező, és valóban igyekeztek Kínával ugyanúgy kereskedni, mint Amerikával megtartani a kapcsolatot. Ez nagyjából mind a két országnak ilyen a 2010-es évek végéig ment, és ott kezdődtek az első nagy hát hideg zuhanyok, amikor 2017-ben volt az első óriási lebukás, amikor kiderült, hogy a kínai titkosszolgálat az új-zélandi parlamentben is már beszervezett egy nagyon komoly, egyébként kínai születésű, de új-zélandi állampolgár képviselőt, aki véletlen persze pont a külpolitikai, külügyi, védelmi, kereskedelmi bizottságokra látott rá, és aztán hogy nem kiderült az is, hogy volt egy olyan kollega, aki a kínai néphadsereg felderítésénél oktatott.
Úgyhogy, hoppá, ízlelgessük ezt egy kicsit, hogy bent ülök a nemzet szívébe, és közben a kínaiakat is oktatom, milyen érzékeny témákról ráadásul. Egyébként figyelj, nagyon a külpolitikára mentünk, de tök érdekes lehet, hogy ez a szigetlakó mentalitás, ez benne van az új-zélandi belpolitikában, mert én meglepődve olvasom, hogy nincsenek ők annyira jó bőrbe, például rengetegen vándorolnak ki, és most már lassan aggódnak.
Hát igen, azt olvastam egyébként, hogy gazdaságilag is, tehát most ilyen export élénkítő lépéseket próbál ez a Christopher Luxon miniszterelnök csinálni, akire amikor rákerestem érdekes módon, a Christopher Luxon with hair volt a legnépszerűbb találat, mert egy kopasz miniszterelnökről van szó. De tovább nyomoztam, és látom, hogy vannak itt azért ilyen exportélénkítő kísérletek. Tehát igen, ez a nagy önállóság, nagy elszigeteltség, ez mennyire jelenik ott meg náluk?
Hát ebben teljesen igazatok van, tehát azért, ha ezt kereskedelmi szemmel nézzük, akkor ez mindent feláraszt. Tehát azért onnan el kell vinni, vagy oda be kell hozni a terméket, szolgáltatni lehet, de hát mi az, amit te ott jobban szolgáltatsz, mint Szingapúrból vagy Hongkongból. Tehát abszolút nem triviális gazdaságilag ez a helyzet, és talán ezért is lehetett az, hogy 2023 őszén ugye ez a Luxon nevű konzervatív miniszterelnök jelölt tényleg befutott a választáson, és egy meglehetősen konzervatív koalíciót tett össze. Tehát ugye, ahogy az lenni szokott az ilyen típusú koalíciós működés országokban, itt három párti koalíció alakult, ebben van egy libertariánus jobboldali párt, ugye van a klasszikus jobboldali konzervatív kormánypárt, és van egy párt, aki pedig hát az örökös mérleg nyelve, úgyhogy ők már mindenkivel voltak kormányon koalícióban, és az ő vezetőjük az a Peters, aki most a külügyminiszter lett, ez egy 78 éves igazi vén róka, vagy hasonlóan vén kivi, aki gyakorlatilag a legamerika barátabb a kormányzatban. Tehát ő igazi Kína héja, tehát Kína kritikus, és ő az, aki az Egyesült Államokkal már a 2010-es évek végén elkezdte visszahozni a különböző megállapodásokat, és újra aláírtak rengeteg paktumot. Úgyhogy ez folytatódik most, és hát kérdés, hogy akár az AUKUS nevű paktumban, vagy valamelyik másik történetben be fog-e ugrani Új-Zéland. Tehát az biztos, hogy belpolitikában, ami a gazdaság mellett egy folyamatos búvópatak, az még a maori emberek helyzete. Tehát ez egy érdekes módon most is előjött, nagyon furcsa módon, mert hogy a 19. századi nagy alapító elveket akarja újra gondoltatni a mostani kormányzat. Hozzáteszem, ehhez azóta lényegében nem nyúltak. És ugye eznek része az, hogy a maoriknak milyen a helyzete. Ugye a maorik a mai napig, ahogy Amerikában az indiánok harcolnak azért, hogy bizonyos földterületeket visszakapjanak. De hát ugye ugyanaz a feszültség van, mint az Egyesült Államokban, hogy azóta teljesen fragmentálták, szétteredezték ezt a társadalmat, és azért csak a hallgatóknak mondjuk el, hogy lényegében ugyanaz a szegregáció volt, mint az USA-ban vagy mondjuk.
Hát azért, mert hogy ugye ez az angol minta. És az a furcsa, hogy tök más, hogy közelítik meg ezt a problémát. Ugye Kanadában nem győznek hamut szórni a fejükre, és elnézést kérni, stb. Amerikában vannak ilyen nekilendülnek, próbálkoznak valamivel, az elhal, és ehhez képest Új-Zélandon kíváncsi vagyok, hogy ott milyen irányban mennek az őslakosokkal kapcsolatos tárgyalások.
Ugye Amerikában kitalálták, hogy akkor kaszinót lehessen alapítani a rezervátumokban. Azonmentesen, igen, szóval volt szállós ötlet. Itt pedig, tehát ugyanígy, hogy külön mozifék volt, külön fodrászat, nem szállhattak fel ide vagy oda, és azért ez nagyjából a 60-as évek közepéig tartott. Tehát, hogy ez ugyanúgy nem a régi múlt terméke, hanem ez a mostani generációban még benne van, tehát vannak bőven, akik ezt látták. Tehát azért ez egy nagyon kemény történet, és a maorik nyilván szeretnék a különböző állami egyezményeiket megerősíteni, és hát ezt a populációt visszahozni arra a szintre, hogy az egészségügyi ellátásban máshol nem szenvednek hátrányt.
De egyébként ők olyan helyzetben vannak, mint az amerikai őslakosok? Tehát, hogy közöttük nagyobb a szegénység, mint egy átlag új-zélandi mércével mérve, meg több az alkoholista, meg
tehát
több
ez a... kicsit ez a lecsúszottság, tehát, mennyire
ez
jellemző.
A társadalom perifériáján vannak, vagy mert én most a Zolinak felsoroltam híres maori származású színészeket, és azért ott mondjuk több maori ismert ember van a világon, mint mondjuk Siu vagy Zulu származású. Hát,
ők komoly üzlethálózatokat tudnak működtetni, tehát végül is van is példa.
Így van, tehát azt hiszem, hogy ez ugyanúgy, hogy van Will Smith, és közben van a denveri belváros, tehát hogy ez nem zárja ki, hogy átlagban azért ugye nagyobb a mortalitásuk, korábban meghalnak, sokkal többen vannak, akik tehát kétszer-háromszor olvasik, hogy nem tudja megvenni a gyógyszerét. Tehát ezek a statisztikák elég egyértelműek. Tipikusan ugye a alacsony fizetésű, vagy pedig a nem skilleket igénylő munkákat töltik be, és hát általában azért jóval rosszabb minőségű házakban laknak, és innentől kezdve pedig jön az, hogy valószínűleg, hogy kirúgják őket az iskolából. Tehát ezek a statisztikák mind nagyon hasonlítanak a többi ilyen ország kisebbségi helyzetére. Úgyhogy, és hát az ő kapcsolatuk a földdel ugyanúgy különleges, mint az indiánoknak. Tehát ez egy külön adást megérne, hogy lehet gondolkozni a földről a tulajdonon kívül.
Igen.
És ez azért náluk is egy kardinális kérdés, számos tanulmány tárgya, külön szavuk van rá, amit most nem próbálok meg kiejteni. De ez, az ő szempontukból ezek a föld elfoglalások tulajdonképpen még inkább megrogyasztották a civilizációt.
Igen.
Úgyhogy ez azért itt van, és pont ezzel a jobboldali kormányon újra napirenden ez a kérdés.
Oké. Hát ugye egy indián mondást, azt hiszem Vörös Felhő mondta, amikor a fehérek mondták nekik, hogy akkor ettől eddig megvennék a földjeiket, hogy de hát nem lehet eladni a földet, amin jár az ember. Tehát, hogy ez így...
Igen. Micsoda hülyeség.
Ez így a mentalitást tükrözi szerintem ez a mondás.
Itt komoly mentalitásbeli kérdések fognak ütközni, és hát meg a parlamentet ugye méhkasnak, nem a parlamentet, bocsánat, a kormányzati épületet méhkasnak betűzik, tehát meglátjuk, hogy ott mit főz ki majd az új kopasz Danás királyunk. Minden esetre egy érdekes dolog van még, ami elsőként kísérletezett vele Új-Zéland ilyen klasszikus korábbi liberális kormányzati lépés volt, hogy a jövő generációinak felmenő rendszerbe betiltsák a dohányvásárlást.
Ja, tényleg.
Tehát bizonyos évszám után született emberek már nem vehettek volna. A bevezetés emlékeim szerint 2027 körülre volt, tehát ugye az a törvény el lett fogadva, de még nincs hatályban.
Aha.
Abban az értelemben, hogy az időben később indul, és ezt megígérte viszont ez a kormányzat, hogy ezt mindenkit eltörlik, okay. És újra gondolják, és ezt nem hiszik, hogy bevezetik, úgyhogy már ki is számolták, hogy hány milliárd dollárt fog veszíteni ezzel az egészségügy, hogyha ezt mégis visszacsinálják. Szóval ez egy gyönyörű kérdésé fog válni.
Igen. Köszönjük szépen! Nagyon színes, köszönjük. Informatív, érdekes, és ugyanakkor szórakoztató is volt. Hála neked! Köszönjük szépen!
Szép napot, szia!
Köszönöm, jó kezdét, sziasztok!
Dr. Feledi Batot külpolitikai szakértővel is beszélgettünk Új-Zélandról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Kedves hallgató, igen, felevelítette egyébként, hogy egy mém is új-zélandi eredetű, ez az OK Boomer, igen. Amikor a 25 éves Clay Swarbrick zöldpárti képviselő éppen nagy előadást tartott egy éghajlatváltozásról szóló törvényjavaslatról, akkor a konzervatív Todd Müller a korára tekintettel belefojtotta a szót. És akkor
ezzel, hogy OK Boomer?
Belefojtotta a szót fejezbe, és ő válaszolt a Clay Swarbrick azzal, hogy OK Boomer.
Na, és mit adtak még nekünk az új-zélandiak? Czoller Andrea tudja, hogy mi az a haka.
Az a tánc.
Azaz.
Láttam
azaz.
Már igen olyat.
Fú, az nagyon férfias, ugye?
Nagyon durva.
Én egyszer de kipróbáltam, mert volt egy ilyen új-zélandi származású, valahogy összesöndöröttünk, és nagyon egy-két lépést megtanított, de mivel
ordítani
olyan nép nincs, ahogy
sokat.
Én táncolok.
Ordítani?
Az ordítani, öltögetni a nyelvedet, kimereszteni a szemed, és döngetni a mellkasodat. Mintha nekem találták volna ki. Ezúton fordulnék a nyilvánossághoz, hogy haka tánckör nincs Budapesten, mert így megtanulnám, és akkor elő is adom egy időpillanatot.
Na jó, ezen tűnőjük, várjuk a válaszokat.
Zoller Andi hírei jönnek.